Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Már látogatható Ferenc pápa sírhelye. Végső nyugalomra helyezték Ferenc pápát a Santa Maria Maggiore bazilikában. A sírt vasárnap reggel 7 órától lehet látogatni. Ferenc pápa temetésével megkezdődött a 9 napos gyászperiódus a Római Katolikus Egyházban, mely május 4-én zárul. Tömött sorokban több tízezren állnak sorban reggel óta Ferenc pápa sírjánál a Santa Maria Maggiore bazilikában. Miközben a Szent Péter téren 150 ezeren vettek részt a Pietro Parolin bemutatta vatikáni misén. A hívek hajnalban megkezdték a sorbanállást a Santa Maria Maggiore bazilikánál, amely reggel 7-től nyitotta meg kapuit. Az elsők között voltak a környező római lakosok, papok és zarándokok, akik a húsvét hétfőn elhunyt Ferenc pápa gyászmiséjén is részt vettek szombaton. Sokan egy szál fehér rózsával érkeznek, mivel Ferenc pápa gyakran azt vitte a bazilikában őrzött Szűz Mária ikonhoz. A fehér rózsa az elhunyt pápa által tisztelt Lizieux-i Szent Teréz jelképes virágaként ismert. Erős földrengés volt Ecuadorban, közel 180 épület dőlt romba, rengeteg a sérült. Nagy erejű 6,3-as földrengés volt Ecuadorban. A természeti katasztrófa miatt több mint 700 lakóházban keletkeztek károk, 4 egészségügyi központ és 18 iskola semmisült meg, és közel 180 épület dőlt teljesen romba. A jelenlegi hírek szerint legalább 30 sérültje lehet a földmozgásnak. 5 évvel nőtt a természetes fogyás az első negyed évben, írja az Infostart. 17.300 emberrel csökkent a népesség. A születések száma csökkent, a halálozásoké nőtt. Március végéig 17.945 gyermek született, ugyanezen időszakban 35.245 ember halt meg. Gőzerővel zajlik az ukrán EU csatlakozásról szóló szavazólapok kézbesítése. A budapesti kerületekben lassan befejeződik, aztán következik Pest, Fejér és Komárom vármegye. Hamarosan mindenki megkapja a szavazólapot, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs hangsúlyozta, most lehetőségünk van dönteni ebben a Magyarországot közvetlenül érintő nagyon fontos ügyben. Ne hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Döntsünk mi, mondjunk nemet Ukrajna EU csatlakozására, emelte ki az államtitkár. Új vezérigazgatója lesz májustól az OTP-nek. Csányi Sándor 33 év után adja át május 1-től ezt a pozíciót fiának, Csányi Péternek. Csányi Sándor az Inforádiónak elmondta, az OTP első számú vezetője, az igazgatóság elnöke ő marad. Magyarországon 270 milliárd forint eredményt ért el tavaly az OTP, miközben 172 milliárd forint volt az extra teher. Az előzetes becslések szerint több 10 milliárd forintos a száj- és körömfájás vírus miatti kár Magyarországon, közölte az agrárminiszter. Nagy István megerősítette, újabb megbetegedés nincs, de továbbra is nagyon fontos a védekezés és a megelőzés. 5 pontos pénzügyi válságcsomagot jelentett be az állattenyésztés támogatására a száj- és körömfájás gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, írja az Infostart. A már korábban bejelentett hitelmoratórium és bérgarancia támogatás mellett kártalanítási alapot is létrehoznak. Utcák és járdák felújítására pályázhatnak falusi önkormányzatok. Az érintettek legfeljebb 45 millió forintot igényelhetnek útfelújításra, még járdafelújítás esetén a maximális támogatási összeg 10 millió forint, jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A pályázatok május 23-ától június 23-áig nyújthatók be. Híreink végén az időjárásról. A délkeleti tájakon lévő gomoly felhők este nagyrészt feloszlanak, hazánk nagy részén derült száraz időre számíthatunk, azonban az Alföldön éjszaka több helyen alacsony szintű felhőzet képződhet. A szél mindenütt legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Karkus István és Kovács Krisztina. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Mártűrész és Lukács Egri püspökökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a Matyó húsvéton készített riportjainkat hallhatják. Ajánlónkban Pap Jánosné Jucika néni beszél.
Hát de meleg van, de nyáron meg még melegebb van, és akkor is kibírjuk, mert van, amikor olyan rendezvényünk van, hogy 3-4 napot mindig Matyóba vagyunk, egész nap. Tehát nem így 1-2 óra hosszát, hanem egész nap. Hát például Pesten, mikor fent vagyunk a várba, augusztus 20-án, ott végig Matyóba vagyunk, és ott sokkal melegebb van, mint.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben a húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, melyben a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pillanataira tekintünk vissza. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban nagyon sok mindenkihez eljutottunk, nem is fogom felsorolni, de általában ugye ilyen rövid életű, bizonytalan és biztos eredetű püspökökről beszélgettünk, Budapéter atya teológiai tanárral, akivel ma folytatjuk az egri püspökök történetének bemutatását. Üdvözöllek a stúdióban, Péter atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai adásban Mártírius püspök lesz, akivel foglalkozunk, a neve is elég sokat mondó, de hogy van-e különleges jelentése, tehát amit mi kiveszünk ebből a névből, ez majd az élettörténetének az ismertetésénél kiderül. Az ő neve mellett szintén nem látok kérdőjelet. Most körülbelül hol vagyunk időben, az 1100-as évek közepe táján már, tehát csak hogy ugye a hallgatóknak annak is belőjük az idővonalon, hogy hol tartunk.
Igen, pontosan, tehát ebben az időben vagyunk, az 1100-as évek közepén. Ő az egri sematizmus szerint a 13. főpásztora az Egri Egyházmegyének, és valóban ő olyan személy, akin hitelesen oklevelek által bizonyítottan létezett, és valóban az Egri Egyházmegyének a püspöke volt, minden kétséget kizárólag. Hát a neve az eleve kicsit furcsa, ugye Martyrius, Martyrus, Martinus néven is szerepel, hogy ez a Martyrius név, ez ritkának számított abban a korban is, bár Sugár István megjegyzi, hogy szintén a középkorból, 1296-ból egy patai főesperesnek is ez volt, Martyrus volt a neve, de mivel hogy ez annyira ritka név, ezért sokszor félreolvasták, és így lett belőle Martinus, ami hát a Mártonnak a megfelelője. De valójában nem Márton a neve, de van olyan szerző, aki Márton név alatt futtatja a püspököt, de az eredeti neve az Martyrius, vagy Martyrus.
Ahogy olvasom én is, ugye nyilván Sugár István jegyzete, amely azért mindkettőnknek nagy segítségére van, ő mondjuk olyan szempontból is ilyen első fecskének számít itt az egri püspökök tekintetében, hogy tehát ezek legtöbbet tudunk az egyházi pályafutásáról, tehát már mondjuk az életrajzából is vannak adatok, és tevékenységéből is nagyon sok mindent tudunk, de ezeket, Péter atya, te jobban tudod, úgyhogy hozd meg velünk, légy szíves.
Igen, kezdjük azzal, hogy a püspökséget nem is Egerben nyerte el, hanem minden valószínűség szerint, és ezt a veszprémi sematizmus is, tehát az ottani püspök nyilvántartás is így kezeli, hogy előtte ott volt püspök, egy Nana nevezetű, illetve egy Péter nevezetű püspök között szolgált ott az 1130-as években. Pontosan ott sincsenek meg a püspöki évszámok ebből a korból, tehát különböző szerzők, különböző helyek vagy időpontokra teszik, hogy mikor is püspökösködött. Hát valószínű, hogy 1135 és 38 között volt Veszprémnek a püspöke, és onnan került át az egri püspökségre. Tehát, hogyha a veszprémi adatok hitelesek, akkor az azt jelenti, hogy 1138 utántól lesz belőle egri püspök. Ahogy itt említettük, őt már oklevelek is bizonyítottan egri püspökként ismerik, és 1142-ből és 1150-ből van ilyen oklevelünk, tehát az azt jelenti, hogy 1142-ben ő már egészen biztos egri püspök volt, ahogyan ezt egy királyi oklevél bizonyítja. Hogy most végül is mikor került az egri püspökség élére, ezt nem lehet tudni. Van olyan kutató, aki úgy gondolja, hogy pontosan ez az 1142-es év az, amikortól számíthatjuk az ő püspökségének kezdetét, sőt van olyan, aki 1143-ra teszi, de ez biztos, hogy téves, mert hogy a királyi oklevél az bizonyít, hogy 42-ben már egri püspök volt. De van, aki, ahogy mondtam, korábban már 38-tól számolja az ő egri püspökségét. És itt is már, tehát az itteni működéséről nem sokat tudunk, ez tény, mert hogy eléggé kevés forrásunk van ebből az időszakból. Amiről van bejegyzés, és ez nem oklevél, hanem egy misekönyvbe készült bejegyzés a 12. században, miszerint ő volt az, aki felszentelte az Újvár megyei Széplakon a Bencés apátságnak a templomát, mégpedig 1143-ban. Tehát ez is egy biztos adat arra, hogy ő ekkor már az egri püspökségnek a területén működött, és ebben az időszakban volt az, amikor elég nagy számú német telepest költöztettek Magyarországra II. Géza uralkodása alatt, úgyhogy itt az egri püspökség is, ahogyan az első adásokban megemlékeztünk róla, hogy hát egy része az országnak itt a belső részein volt, tehát az Észak-Alföldön, viszont az egyházmegye területe az egészen a Kárpátokig nyúlott, ami eléggé ritkán lakott terület volt, és pontosan ebben az időben, tehát 1143 utáni időszakban telepítenek ide is nagyszámú német telepest, azokon a vidékeken, ahol aztán később is ugye a németség elég jelentős arányban volt jelen, tehát itt a Kassa, Eperjes és a környező vidékekre kell gondolni, amiket ekkor telepítenek be német ajkú lakossággal.
Azt tudjuk-e, hogy az ő püspöksége, tehát akkor 1142-től, de meddig tartott Egerben?
Hát ami biztos, hogy még 1150-ben ő volt az egri püspök, hiszen egy másik királyok levél említi őt egri püspökként, és ezután kerül át az esztergomi érseki székbe. Itt is megosztanak a kutatóknak a véleményei. Van, aki úgy gondolja, hogy már ebben az évben, 1150-ben átkerül az esztergomi érseki székbe, mások viszont 1151-re teszik ezt. Ami érdekes, hogy egy oklevélben, amely 1156-ban készült, magát 6 éve mondja esztergomi érseknek. Tehát az azt jelenti, hogy ha úgy vesszük, akkor már lehet, hogy igazából nem derül ki belőle pontosan, attól függően, hogy hogyan számítjuk, tehát 12 hónapos éveket számítunk, vagy pedig minden megkezdett évet külön évnek számítunk. Ez is azt mutatja, hogy vagy 1150-ben, vagy 1151-ben átkerül az esztergomi érseki székbe, és onnantól kezdve, mint az országnak az első főpapja tevékenykedik, és itt már több adat is áll a rendelkezésünkre, hogy pontosan miket is végzett. Ami biztos, hogy 1551-ben már van olyan oklevél, amely őt választott esztergomi érseknek mondja, és 1552-ben van olyan oklevél, ami már az ő saját oklevele, tehát amit az esztergomi érsekként adott ki.
Az mit jelent, hogy választott esztergomi érsek, tehát kik által választott?
Káptalan által megválasztott főpásztor, de még nem érkezett meg minden valószínűség szerint a pápai megerősítés. Ami hát ugye ebben az időben a korabeli közlekedési viszonyokat figyelembe véve, ez hónapokat, hogyha politikának a bonyolultságát nézzük, akkor akár évekbe is tellett, amíg egy-egy főpásztor megerősítés nyer a Szentatyától.
És onnantól fogva, hogy ez megérkezik, onnantól fogva a választott előtag lekerül, és esztergomi érsekként funkcionál. Az ő esztergomi érseki éveiről több adatunk van?
Igen, több adatunk van. Vannak olyan adatok, amelyek szerint például az óbudai bazilikát ő volt, aki felszentelte 1151-ben a szűzanya tiszteletére, illetve hát bizonyos diplomáciai tevékenység is fűződik a nevéhez, amikor is második Béla lányát, Zsófiát, akit hozzáadtak harmadik Konrád császár 2 éves fiához, de hát aztán a későbbiekben nem jól bántak vele, így aztán nő ezt sérelmezte, és inkább apácának állt, és a unokatestvére, ugye második Géza királyunk haza akarja hozatni, hogy ne apácaként éljen, és ebben a tárgyalás sorozatban játszik szerepet az esztergomi érsek is, aminek végül is az lesz a vége, hogy marad a zárdában, ugyanis azt mondja ez a Zsófia nevezetű hölgy, hogy ő saját maga választotta a zárdai életét, és nem kívánt hazatérni Magyarországra. Tehát ez, ahol ő közreműködött, illetve egy 1156-os érdekes információ, amikor is egy szép oltárt építetett az esztergomi bazilikában a szűzanyának a tiszteletére, és elrendeli, hogy ezentúl a káptalan itt végezze a matutinumot, tehát az éjszakai zsolozsmát és a vesperást, és egyben arról is gondoskodik a király közbenjárásával, hogy megoldódjanak a káptalannak az élelmezési problémájai. Amikor magam ezt olvastam, megdöbbentem, nem gondoltam volna, hogy ilyen gond lehetett abban az időben, azt gondoltam, hogy a káptalan már akkor is egy jól gazdaságilag jól ellátott intézmény, ahol a tagok, a káptalani tagok, azok maguk is gazdag emberek voltak. Úgy tűnik, hogy ez nem egészen működött, mert hogy arról számolnak be, hogy bizony előfordult az, hogy éheztek. És pontosan ennek a megszüntetésében járt közbe az esztergomi érsek második Géza királynál, aki 70 falunak a dézsmáját, tehát a tizedét biztosította a káptalan számára. Tehát láthatjuk azt, hogy pontosan ez az az idő, amikor a káptalan is vagyonosodni kezd, tehát innentől kezdve az élelmezési gondok azok megszűntek.
Thank you.
az esztergomi érseksége alatt az egyház szervezésben még milyen, tehát amelyek nem a kanonokok vacsora nélküliségét segítik, hanem mondjuk ilyen nagyobb volumenű dolgokra gondolok, milyen tevékenysége volt?
Tehát ami forrásokkal datálva van, az, hogy szintén 1156-ban például egy Bratka nevezetű faluban ő szentelte föl a templomot Szent Márton tiszteletére, és egyben plébániát is alapított. Tehát látjuk azt, hogy ahogyan Magyarországon a település hálózat fejlődött, ugyanúgy az egyház is annak megfelelően egyre inkább kiépíti a maga rendszerét. Ugye, ha visszaemlékezünk Szent István királynak a törvényeire, ugye a második törvénykönyvben szerepel, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, ezen már messze túl vagyunk. Itt már nem arról van szó, hogy minden 10 falu, hanem amely falu képes rá, az már saját templomot is tud építeni, meg plébániát is hozzá, ugye, amit el kell látni megfelelő mennyiségű javadalommal, ami biztosítja.
Ezek már ilyenkor kőtemplomok voltak? Mert ugye a kezdeti templomok azért még ott voltak fatemplomok bőségesen, tehát itt mondjuk például ez a templom, hát nem biztos, hogy tudjuk, a
után biztos. Kőtemplomok kezdettől fogva épültek, tehát már Szent István király korában is épültek kőtemplomok. Ugye itt nagyon sok minden függ attól is, hogy milyen tájegységen vagyunk. Tehát ugye az Alföldön nehezebb kőtemplomot építeni,
mondjuk egy mészkőbánya,
mert hogy egyszerűen nincs kő, tehát az építőanyagnak a beszerzése is óriási összegeket emésztett volna föl, hogy valahonnan odaszállítsák. Azokon a helyeken lehetett egyébként fából is építeni templomot, illetve hát ugye ősi dolog az, hogy az ember téglát vett, tehát agyagot éget, és akkor téglából is lehet templomot építeni. Akár még azt is el tudom képzelni, hogy az első templomok azok lehet, hogy ilyen favázas, tapasztott épületek voltak, ami a célnak akkoriban megfelelt, de hát pontosan ez az, amiről nincsen adatunk, mert ezek annyira romlékonyak voltak. Viszont már a kezdeti időktől fogva, tehát Szent István király korától tudunk olyan templomokról, tehát az Árpád-kornak a korai időszakából, amely kőből épültek. Ugye a hegyvidékeken, ahol kő állt bőségesen rendelkezésre, és építőanyagként használták, az teljesen természetes volt. Tehát itt is most a Dunától északra, a mai Szlovákia területén van ez a Bratka nevezetű település. El tudom képzelni, hogy akár már itt is ebben az időben kőből épült templomot építettek, de ez mondjuk a forrásból magából nem derül ki, csak annyi, hogy elkészült egy templom, amelyet ugye szépen elláttak mindennel, ami egy plébánia ellátásához szükségeltetett. Persze ez azt is jelenti, hogy ebben az időben nyilván a papságnak a létszáma is növekedett, mert hogy amikor Szent István király rendelkezett a 10 faluval kapcsolatban, az azért is volt, mert abban az időben még a papság is nagyon kis létszámú volt az országban. A település hálózat pedig bizonyos szempontból igen, mondjuk az, hogy a lakosság száma kicsi volt, viszont a település hálózat, hogyha megnézzük a tatárjárás előtti település hálózatnak a nyomait, amit most már mostanában nagyon gondosan igyekeznek föltárni, az derül ki, hogy elég sűrű volt a település hálózat, csak pici települések voltak, tehát ilyen pár házból álló kis falvacskákról, amit most már csak azt mondanánk, hogy valami tanya, de abban az időben azok kis falvaknak számítottak. És hogyha így veszük, akkor a 10 falu az nem jelenti azt, hogy valami óriási távolság. Ugye, ami most a szemünk előtt van itt az Egri Egyház megyében is, láthatjuk, hogy a hegyvidéken sok kicsi település van viszonylag közel egymáshoz, a megközelítést igazából a domborzati viszonyok nehezítik. Az Alföldön pedig azt látjuk, hogy óriási nagy pusztaságok után van egy-egy nagyobb település, de ez már mind a török utáni újjátelepítésnek a következménye. Korábban sokkal sűrűbben, tehát sűrűbb település hálózat volt, kisebb települések, de sok. Tehát itt is, amit én ki akartam ebből hozni, hogy nyilván a papságnak a létszáma is növekszik már ebben a korszakban, hiszen ahhoz, hogy templomot építsenek és plébániát alapítson hozzá, ugye itt az is kell, hogy akkor a püspöknek gondoskodni kell arról, hogy ott legyen pap. Tehát most ugye ne a mi mostani viszonyunkból induljunk ki, amikor azt látjuk, hogy van temérdek plébánia, amit az előző korokban megépítettek, a papságnak a létszáma pedig folyamatosan csökken, és akkor egyszerűen a püspök nem tud gondoskodni arról, hogy minden plébániára papot küldjön, és ezért aztán ilyen összevont ellátások alakulnak ki. Abban az időben viszont csak akkor alapítottak új plébániákat, hogyha előre láthatólag arra megvolt a megfelelő mennyiségű klerikus személyzet is, aki ezt el tudja látni.
Volt-e még más olyan cselekedete, ami esztergomi érsekként, ami mondjuk az egyház szervezést segítette, vagy erősítette?
Hát ami érdekes, és ez szerintem tényleg egy nagyon jó dolog látni, hogy ő volt az, aki második Géza királlyal együttműködve, illetve később Eufrózina királyné segítségével megtelepíti a Johannita lovagrendet Székesfehérváron. A Székesfehérvár sem úgy nézett ki, mint most, ez egy mocsaras terület volt, amiben voltak ilyen szárazulatok, és ugye az egy ilyen központi részén volt maga a város, meg az a nagy bazilika, amit még Szent István király építetett, és ahol magának a királynak a sírja is volt, illetve itt volt eltemetve Szent Imre herceg is. És ebben az időben már eléggé komoly zarándoklatok indultak Szent István királynak a sírjához. Ugye 1083-ban történt meg az oltár emelésük, Szent Imrének és Szent Istvánnak is, és onnantól kezdve az zarándokok rendszeresen látogatták a székesfehérvári bazilikát, és pontosan ezért, hogy a zarándokokról tudjanak gondoskodni, telepíti meg a Johannita lovagrendet. Ugye a Johannita lovagrend, amely a Szentföldön alakult meg valamikor 1070 környékén, ugye eredetileg egy betegápoló rend volt, tehát ispotályos rend, hívták őket így is, hogy ispotályosok. Tehát egy betegápoló rend, amely kórházat tartott fönn. A Szentföldön is ez volt a feladatuk, hogy akik oda mentek zarándokolni, és a zarándoklat folyamán nagyon legyengülve, fizikailag kimerülve, sokszor sérülésekkel érkeznek meg a Szentföldre, azokat ne csak a lelki élményekben részesüljenek a szent helyeken, hanem azokat testileg is segíteni kellett, el kellett látni, meg kellett őket gyógyítani, föl kellett őket erősíteni, hogy utána haza is tudjanak térni. Most ugyanez a gondolat szerepel itt is, hogy a Szent István király sírjához zarándokló nép, akik ugye elcsigázva, fáradtan érkeznek oda, azok számára legyen egy jól működő pihenőhely, mondhatjuk így, hogy a korabeli viszonyoknak megfelelően szakszerű ellátással.
Mondjuk nem szervesen az egri püspökök történetéhez kapcsolódik, de tényleg most, ahogy említetted, Péter atya, tehát mondjuk egy ispotály, az mondjuk mint egyfajta kórházak elődje funkcionál, de mondjuk itt körülbelül a sebkötözést tudom elképzelni meg, tehát nem tudom, hogy műtéteket max mondjuk, amikor csonkítani kellett, mert valakinek nem tudom, üszkösödött a lába, de egy vakbél műtétet nem feltételezem, hogy végeztek ott.
Hát nem, mert ugye akkor még erre nem, tehát ezeket a belső szerveket annyira nem ismerték, tehát a végtagsérüléseket azokat jól tudták kezelni, az általános emberi tapasztalat, hát azt a faluhelyen a kovácsok ellátták. Nyilvánvaló, hogy valóban, tehát mondjuk a Szentföldön, hogy a harci cselekményeknél ott voltak olyan sérülések, ahol szintén csonkolni kellett, tehát azért ezt tudták, de a johanniták nyilvánvalóan más dolgokkal is foglalkoztak, tehát gyógynövények, főzetek készítésével. Most azt mondanánk, hogy ilyen hanem a korabeli viszonyoknak. Így van, inkább azt mondanánk, hogy természetgyógyászat, mint ahogy ezek a füves emberek is, tehát tudták azt, hogy mely növények azok, amelyeknek bizonyos hatásai vannak, akár emésztési problémák, vagy
lázcsillapítás,
így van. Nyilván vitaminokról nem tudtak semmit, de azt felfedezték, hogy némely növénynek a fogyasztása, vagy annak a főzete az a kicsit fölélénkíti az embert, vagy bármi. Tehát azért ezek a tapasztalatok, ezek megvoltak, és azok, akik kimondottan ezzel foglalkoztak, tehát az ispotályosok, azok nyilván a korabeli viszonyoknak megfelelő szaktudással rendelkeztek ezekben a kérdésekben. Meg hát ami az ókorból ránk maradt orvoslástól, vagy orvoslás tudományából, tehát Galénosznak a műveit, hogyha megtalálták, és akkor esetleg eljutott hozzájuk, és azok szerint készítettek ilyen labdacsokat, mert hogy ugye abban az időben még nem pirulák voltak, hanem ilyen kis golyócskákat nyelettek le az emberrel. Persze azért az ókori orvostudomány is a mai viszonyok szerint hát eléggé veszélyes volt.
Hát igen, de mondjuk valamit, bár nyilván nem ismerem a hippokratiszi cselekedetet, de hát ugye egy jókori olyan orvos volt, akinek mondjuk az esküje szent és értetetlen, mert a 21. században is az ő esküjét teszik le.
Hát leteszik az esküt, csak éppen bizonyos esetekben nem tartják meg, tehát itt azért vannak problémás dolgok az életvédelmével kapcsolatban, de most érjünk vissza.
Hát mondjuk még egy érdekesség tényleg csak, hogy ugye hát ez hosszú évszázadokon fennáll, de még szerintem nyolcadik századig biztosan, az a klasszikus, kb. 80%-ban mit vetettek be az eretvágunk című dolog, mert ugye a rossz dolgoknak távozni kell a szervezetből. Nagyon-nagyon sokáig ezt használták. Na, nem is tudom, hát hogy igen, mert ki volt az, egész, aki végre rájött arra, hogy ezzel pont, hogy nem biztos, hogy jó.
Mert az egész középkori orvostudomány ugye az ókori alapokon állt, amely azt mondta, hogy a négy nedvnek az aránya az, ami befolyásolja az embernek az egészségét, és hogyha a négy testnedv az megfelelő arányban működik, akkor egészséges az ember. Ha valamelyik irányba eltolódik, hogy itt van a vér, a fehér epe, a fekete epe, meg a nyirok, és hogyha ezek nincsenek összhangban, akkor ott valahogy segíteni kell, és hát leginkább ugye a vérhez fértek hozzá, azt csapolták, meg hát egyéb ilyen hashajtó, meg hánytató szereket vetettek be. Hát most én ugye annyira ebben nem vagyok otthon, bár olvastam ezzel kapcsolatban is néhány cikket, meg tanulmányt, mert a dolog érdekes, de hát az is érdekes, hogy már maga Galénos annak idején elkészítette a saját műveinek a jegyzékét azért, hogy ezekért vállal felelősséget, ugyanis hamisították. Tehát az ő neve alatt mások is adtak ki orvosi műveket, és mondta, hogy azokért nem vállalja felelősséget, hogyha azokat beszedi valaki, és valami baja történik, akkor ő rá ne hivatkozzanak. Thank you.
kanyarodjunk vissza az ókorból egészen 1156-ig. Martyrios, ugye a Y-t, azt ugye őnek ejti, ugye a latin. Az ő haláláról tudunk-e valamit? Egyáltalán időpontjáról, halál okáról, vagy további tevékenységéről?
Hát ami bizonytalan vele kapcsolatban, az például a halálának az időpontja. Itt is az van, hogy a különböző kutatók más-más véleményen vannak, és tovább is az a probléma, amit már eddig is mondtunk néhány adásban, hogy a gond az, hogy ezek a szerzők, akik az 1700-as években írnak ezekről a püspökökről, nem tüntetik föl a forrásokat, hogy honnan szedik ezeket az adatokat. Ami nem azt jelenti, hogy kitalálták őket, hanem az, hogy nem tartották fontosnak föltüntetni. Számukra ez teljesen természetes volt, hogy valahol olvastam, és akkor én is leírom. És lehet, hogy azok már elvesztek, tehát nem tudjuk igazából pontosan meghatározni, most akkor tényleg melyik kutatónak van igaza, melyik látott még olyan dokumentumot esetleg, amely ténylegesen tartalmaz erre vonatkozóan hiteles adatot. Így aztán vannak, akik 1161-re teszik az ő halálának az időpontját, ami azért problémás, mert hogy 1158-ban már Lukács az esztergomi érsek. Tehát mindenképpen már korábban el kellett távoznia a világból. Van, aki aztán így ezért aztán 1158 februárjára, van, aki 1158 áprilisára teszi Martyrius érseknek a halálát. Hát ezt pontosan nem tudjuk, de valószínű, hogy az, amit a 18. században néhányan Schmidt és Gams, mondjuk ő már 19. században írt, leírták, hogy 1161. április 27-én hunyt el az érsek, ez biztos, hogy nem igaz, mert hogy mondom, 58 végén már Lukács az esztergomi érsek, akivel úgyis találkozni fogunk, mert hogy előtte ő is volt egri püspök.
Igen, és ezt pont akartam is említeni, hogy ugye nem Martyrius egri püspök volt az első, aki ugye az egri püspöki székből az esztergomi érseki székbe került, tehát hogy azért ez mint egyfajta jó értelemben vett ugródeszka sokakat tett az esztergomi érseki pozícióba, amitől hát ugye a magyar egyházszervezetben nincs feljebb, tehát ugye az a legfelső.
Igen, és majd találkozni fogunk vele a barokk korban is, amikor jó néhány egri püspökből esztergomi érsék lesz, tehát ez nem szokatlan, sőt mondhatjuk azt, hogy talán szokjuk hozzá gondolathoz, hogy jó néhány ilyen lesz a középkor és az újkor folyamán.
Tehát akkor az ő halála az olyan szempontból már ugye nem az egri püspökséghez kapcsolódik, hogy nyilván mikor őt elhelyezték, újat kellett az ő helyére választani, és ha minden igaz, őt Lukács püspök követte, aki szintén kérdőjel nélküli, tehát egy biztos egri püspökről beszélhetünk. Mit tudunk az ő előéletéről, honnan származik, hogyan kerülhetett ő az egyházi pályára?
Hát a származása az igen izgalmas. Ugyanis Lukács érseket, igazából Lukács érsekként ismert a magyar történelemben, ő egy nagy formátumú egyházpolitikus. Tehát ő az, akit ebből a korszakból, ha senki más püspököt Magyarországról nem ismerünk az 1100-as évekből, akkor Lukács érsek az, aki mint egy emblematikus személyiség megjelenik. És szokták Bánfi Lukácsnak is hívni, sőt alsólendvai Bánfi Lukácsnak. Azonban a probléma az, hogy a nemzetsége az teljesen bizonytalan. Tehát, hogy ő valójában a mai Ausztria területéről származó család lett volna, akiket a király betelepített Magyarországra, megkapták volna Alsólendvát, ugye, ami ott a mai Szlovénia vidéke, ez jóval későbbi adat. Tehát valójában Lukács érseknek a személye, illetve a családját nem tudjuk pontosan beazonosítani. Érdekes az, hogy ha az egri sematizmust kinyitjuk, akkor is az van hozzáírva ugye a 14. számhoz, hogy Lukács, zárójel, gút keled nembeli. Most az, hogy gút keled nembeli, ez sem bizonyított. Tehát sem az alsólendvai, sem az, hogy ő a gút keled nemzetségből származott volna, egyiket sem tudjuk bizonyítani. Tehát a nemzetsége, vagy a származása az teljességgel bizonytalan.
Azt, hogy akkor honnan származik, nem tudjuk, de azt, hogy mondjuk milyen út vezetett az egri püspöki székhez, tanulmányai korábban hol járt, volt-e máshol püspök, erről tudunk-e valamit?
Igen, ő azok közé tartozik, aki bizonyítottan Párizsban tanult. Méghozzá Gerardus Poella magiszteriskolájában. Ugyan a Sorbont nem úgy kell elképzelni, mint ahogy most működnek az egyetemek. Sokkal inkább úgy, mint ahogy még most is működnek mondjuk az angliai egyetemek, tehát hogy vannak különböző kollégiumok, aminek van egy-egy vezetője, amik nagyjából ugyanazt tanulják mindenhol, csak hát mégis az egyes kollégiumoknak vannak sajátosságai. Tehát itt is azt kell látnunk, hogy Párizsban is az egyetemen különböző magiszterek köré szerveződik egy-egy iskola, és mondhatjuk azt, hogy a tananyagnak a nagy részét ugyanattól a magisztertől tanulják meg, ez pedig az a Gerardus Poella nevezetű, akivel együtt tanul, vagy akinél együtt tanul egy Gualtierius Mapes nevezetű angollal. Ez onnan tudjuk, hogy ez a Gualtierius Mapes az, aki a saját kéziratban fönnmaradt munkájában, amikor visszaemlékezik a párizsi éveiben, akkor ír arról, hogy ő együtt tanult egy Lucam Hungarummal, akit barátjának tekintett, vagyis egy Magyar Lukács nevezetűvel, akiről azt írja, hogy igen, tiszteletre méltó és nagy tudományú férfiú. És hogy asztal a közös volt a szegényekével, tehát az azt jelenti, hogy ilyen, hát meghívták őket ide-oda étkezni, tehát nem nagy lábon éltek ezek a diákok, hanem mondhatjuk azt, hogy adományokból tengették az életüket, de mindezek ellenére az a fontos, hogy tiszteletre méltó és nagy tudományú férfiúnak nevezi. Egyébként maga ez az iskola is, amelyet a Gerardus Poella vezetett, az is jó hírben álló kollégium volt, hiszen a későbbi harmadik Sándor pápa írja azt, hogy Isten kegyelméből sokan nyertek kiképzést a tudományokban az ő iskolájában. Tehát azt kell mondani ezek alapján, hogy a kor viszonyain között ez a Lukács egy kiváló képzésben részesült Párizsban valamikor 1151 és 56 között. És utána onnan eltűnik és megjelenik a magyarországi idézőjelben hadszíntéren, és ez talán nem véletlen, hogy ezt a kifejezést használtam, mert hogy a magyar egyházi állapotok és a politikai viszonyok azok eléggé zűrzavarosak és harciasak ebben az időszakban. Tehát az egri sematizmusban az ő neve mellett az áll, hogy 1156-tól 1158-ig volt egri püspök, vagyis az azt jelenti, hogy amikor hazaérkezett Párizsból, akkor már rögtön szinte püspökké nevezték ki.
Bocsánat, itt van egy 6 év, tehát egy vélt 6 év, mert ugye 50-ig volt a Martyrius püspök, mert 50-ben lett esztergomi érsek. A köztes 6 évről meg nem nagyon tudunk semmit.
Nem tudunk.
De az nagy valószínűséggel tény, hogy 56-ban, 1156-ban foglalhatta ő el az egri püspöki széket.
Igen, igen. Hát mindenkinek javaslom, hogy vegye kezébe az egri főegyházmegyének a sematizmusát. Ugye különböző kiadások vannak, utoljára 2023-ban jelent meg ilyen sematizmus, ez kimondottan egy ilyen ünnepi sematizmus, és a sematizmusok elején szerepel az egri főpásztoroknak a listája, a névsora, és hát látjuk, hogy vannak benne hiányosságok, de ezen nem kell meglepődni, ha bármelyik egyházmegyének a sematizmusát vesszük elő Magyarországon, mindenhol ezt tapasztaljuk. Bocsánat, nem bármelyik, mert az újonnan alapított egyházmegyéknél jól dokumentált, 1993-tól, vagy éppen 1777-től kezdődően jól dokumentáltak a püspökök, tehát hogy ezekben az egyházmegyékben, amiket ilyen későn alapítottak, de a tényleg azokban az egyházmegyékben, amelyek az Árpád korra nyúlnak vissza az eredetüket tekintve, ott bizony gyakran találkozunk ezzel, nem csak az egriben, hanem még az esztergominál is, ahol bizonytalanságok vannak.
De ez két dolgot jelentett, vagy valóban üres volt a szék, mert ilyen is előfordult, vagy pedig nem tudjuk a püspöknek a nevét. Az, hogy 1156-tól Lukács püspök Egerben mit tevékenykedett, ő ebben az adásban már nem fér bele, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.
A mai adásban Martyrius és Lukács Egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.